Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin tehát, vendégem Sali Noémi, akivel az Én Pestem kötet kapcsán beszélgetünk. Én most kipattintottam itt az egyik oldalon, és pont szembe jött az a mondat, amit az imént mondtál a kávéház kultúráról, és az nagyon tetszett nekem, hogy tényleg olyan, mint egy ilyen Guy Ritchie filmben, ahogy látjuk a pubokban, hogy mi zajlik. Tehát az, hogy a Seaman, ahol, vagy Zeeman, ahol békében megfértek a marhakereskedők, a pénzért bérelhető hamis tanuk, meg a forradalmárok. És akkor ez valószínűleg tényleg így volt, hogy voltak olyan helyek, ahol lehetett tudni, hogyha oda megyek, akkor ott ilyen, meg olyan üzletet tudok kötni, és ott ülnek azok az emberek, akik abban a szakmában fontosak. Hogy nézett ki ez a kutatásaid alapján ez a kávéházi kultúra? Mit találtál?
Hát ezt. Ezt, hogy nincs olyan szakma, amelyiknek ne lenne törzs kávéháza. Nincs a monarchiának olyan zuga, amelyiknek a Budapestre érkezett lakói ne tanyáztak volna le. Tehát tudjuk, hogy hova jártak a jászok, tudjuk, hogy hova jártak a szabadkaiak, tudjuk, hogy hova jártak a szegediek, vagy a dunántúli városoknak az ide rajzott benszülöttjei. Azon kívül az egész monarchia összes nemzetisége is ugyanígy, és hát nem csak olyanokat lehet tudni, hogy mondjuk jó, hát nyilván a Terézváros, Erzsébetváros ilyen kis zúkávéházaiban, a galicián erzsidók, de hát ők mindenhol ott voltak, és ez is nagyon érdekes, hogy ilyen fajta felekezeti tagozódás, hogy valaki bárhonnan is ki lenne rekesztve, vagy ki lenne csukva, ilyen nem létezett soha. Egy olyan kávéházról tudunk, ami kóser kávéház volt valóban a kávéházak között, mert kávémérés az volt sok. Ugye a kávémérés az egy kicsit egyszerűbb, meg nem teljesít minden föltételt, amit a kávéház, igen. Úgyhogy kóser kávéméréseknek cégtáblái maradtak fönn fényképeken, ezt tudjuk, hogy ilyen elég sok volt. Kávéház valóban kóser, az Orci volt a Kiskörút és a Király sarkán, amikor még létezett az Orciház, és annak nagyon sokáig, ez nagyon vicces keresztény kávésa volt, bizonyos Strasser Jakab, mert akkor még nem adtak polgári jogot zsidóknak, és nem lehetett a kávés ipartestületnek sem zsidó tagja. Úgyhogy Strasser úr, nem tudom, 30 évig szolgálta a pesti zsidó közösséget, és akkora respektje volt, és annyira szerették és tisztelték, hogy a házban lévő több zsinagóga egyikébe kapott egy emléktáblát is. Na. Az akkori közösségtől. Úgyhogy tehát ott vannak ők is, és akkor ott vannak mondjuk lengyel menekült emigráns arisztokraták, meg van Kafana Srpska, hát az az első világháború idején kényszerűen szűnik meg, amikor egyszer csak ellenségé válunk, ami hát a pesti szerbek számára egy elképzelhetetlen, felfoghatatlan borzalom volt.
De ezeket de hogy volt, kell elképzelni? Ezeket,
de volt, ezek várjál, inkább... mert még azt elmondom, hogy volt törzs kávéháza a Budapesten működő francia és francia-svájci nevelőnőknek, akik összejárnak megfelelő rendszerességgel, mondjuk azt hiszem a Bristol kávéház teraszán. Tehát, aha, hogy ilyen borzasztó jó.
De akkor gondolom a Vertikum a nagy ezeknek a helyeknek. Tehát úgy hívjuk, hogy kávéház, de valójában, hogyha belegondol valaki, hogy kávéház, mindenkinek ilyen van a fejében, hogy a New York kávéház, meg az ismertebbek, de nyilván ezek nem ilyenek voltak mind.
Igen.
Tehát mai nyelvben ez nem biztos, hogy kávéháznak neveznénk.
A kávéház név viselését azt törvényszabta föltételekhez kötötték, és akkor úgy volt, hogy 150 négyzetméter minimális alapterület, 4 méter belmagasság, ugye erre azért volt szükség, mert szivar és pipa és olyan füst volt, hogy vágni lehetett, úgyhogy 4 méter belmagasság, és nagyon sok helyen látni a városban, még ma is ilyen sarok üzleteknél, hogy félhold alakú billenő ablakok, uh-huh, vannak, igen, nagy közértek sarkán, például ilyen nagy élelmiszerboltok, meg sokféle üzlethelységgel lehet ezt látni. Na, az kávéház volt. Ahol te ilyen billenő ablakot látsz, az kávéház volt, mert ott úgy szellőztettek, hogy azt ott fönt ki lehetett nyitni, akkor a meleg füst fönt, a fizikai törvénynek engedelmeskedve fönt kiment, de lent a hideg nem jött be. Na, tehát 4 méter belmagasság, utcaszinten kellett lennie a helységnek, ez is egy szabály volt, hogy nem lehetett se pincébe, se padláson, te nem vagy se patkány, se denevér, úgyhogy bemész, és ott vagy.
Ez és jó, az... mert amikor mondtad, hogy zug kávéház, vagy zug, akkor nekem ilyesmi jutott eszembe, hogy valami ilyen eldugott valami a pincében.
Hát az, hogy két eldugottabb sarok, vagy utca a sarkán van, de az, hogy pincében ilyen nem lehetett, és két biliárdasztal volt kötelező. És az alól csak a kicsi szállodák, kicsi kávéházai kaptak fölmentést, hogy náluk egy biliárdasztallal is be lehetett érni. Tehát ezeknek kellett megfelelni, amelyik nem felelt meg, az volt a kávémérés. És akkor az Eke Gyula kutatásaiból ezt lehet tudni, hogy voltak olyan kávémérések, amik így területre, belmagasságra, mindenre megfeleltek volna, csak éppen a kávés be akart zárni este 10-kor, mert szeretett hazamenni aludni, vagy idegesítette a biliárdgolyók csattogása, úgyhogy egész egyszerűen nem tartott biliárdot, és egy nagy, szép, tágas, elegáns frankó hely kávémérés volt, és este 10-től reggel 5-ig be volt zárva, míg az összes többinek jogában árt nyitva lenni egész éjszaka, és nyitva is voltak.
Egyszerűen az ember, én elszomorodom, amikor lapozgatom a könyvet, és akkor megtalálok ilyen neveket, amit említettünk, az Éman, vagy a Hangli, és sorolhattam, hogy tehát annyira jó lenne, hogyha ezeknek lenne nyoma ma. Mármint, hogy nem olyan nyoma, hogy egy tábla, hanem hogy tényleg be lehessen menni.
Hát régen is változott azért a vendéglátásnak az arculata, modernizálnak a kávésok, tudjuk, hogy időnként a törzs vendégek ki vannak bukva attól, hogy most modern bútor, meg kifestették a helyet, és hogy néz már ki. De az biztos, hogy a kávéház a funkcióit tekintve egy borzasztó hasznos, és nagyon sok arcú, és sok mindenre jó hely volt, ahol az emberek szerettek tartózkodni, és még ha modernizálták is, akkor is ez úgy volt kitalálva, hogy jól esett benne ülni. És hát nyilván itt a legfontosabb pillanata a változásoknak az 1949-50, mert ugye a kávéházak között, amilyen kevés volt az irodalmi kávéház, ugyanolyan kevés volt a politikus kávéház, de azok nagyon veszélyesek voltak a mindenkori hatalomra nézve. És akkor, ha végignézi az ember az európai nagy történelmet, akkor látja ugye, hogy az angol polgári forradalom kávéházakból, a nagy francia forradalom kávéházakból, 1848-ban az összes Krakótól Milánóig közte félúton a Pilvaxal kávéházakból, 1918 összes polgári radikális mozgalma a kávéházakból, úgyhogy ott az emberek összeültek, megbeszélték az újságban olvasottakat, meg ott ültek ezek a véleményformáló vezércikkírók, meg ott ültek a nagy politikusok, és akkor egyszer csak betelt a pohár, és leváltották a kormányt. Tehát a kávéház az egy gyönyörű, szép dolog. A kávéház az egy nagyszerű intézmény ilyen tekintetben. És ezért aztán ugye a kommunista hatalom semmit nem gyűlölt olyan tiszta szívből, mint a kávéházat, és nem félt semmitől annyira, mint a kávéháztól. Úgyhogy amikor eljön az ő idejük, jön az államosítás, fogják magukat, és az történik, ami sehol Európában meg nem történt, hogy nem egy kávéházat zárnak be, mert ott van a rebellió fészke, nem egy kávés csuknak le, mert tűri, hanem az összeset leradírozzák a város térképéről, és onnantól kezdve marad a presszó, ami ugye egész másra jó. És ami már akkor régóta létezett a kávéházzal párhuzamosan, csak hát egész másra jó. Az arra jó, hogy te ebédszünetben leszaladj csókot váltani a szerelmeddel, benyomj egy kávét pillanatok alatt, és egy kicsit ottan a kicsi a pult, kicsi a hely, kicsi a szék, ezt mondta a sláger róla. Tehát nem lehetett arra használni, amire a kávéházat, hogy nagy asztaltársaságok ott világ megváltanak.
Hát igen, és persze nyilvánvalóan most már megvan a presszónak is az a fajta ilyen szép emléke, amit esetleg ugye a 60-as években, 70-es években születettek, azok még tapasztalhattak első kézből. Ez is megszűnőben van, igen. Hiányoznak már ezek, sőt igazából mostanában azt látni, hogy az egyszerű kocsmák tünedeznek el sorra Magyarországról, és hát ilyen egészen szomorú fejlemény, hogy ugye a nemzeti dohánybolt veszi át a kocsma szerepét több helyen, ami tényleg azért egy ilyen szegénységi bizonyítvány, hogyha főleg, hogyha abba gondolunk, hogy milyen kultúrával rendelkeztek ezek a, hát nem csak Budapest nyilvánvalóan, de most erről beszélünk, ez a város.
Úgyhogy ez, hát ezt is szomorú látni. És a vidéket se szabad teljesen a látókörünkből kifelejteni, hogy vidéken is. Vidéken a kocsma volt az a hely, ahol ugyanígy összegyűlt a férfi nép. Aztán később megérkezik már az 1960-70-es években a presszó, ahova már az asszonyok is beülnek, és akkor ennek megint messze menő következményei lesznek a falu társadalmára, meg az otthoni életre, meg mindenre nézve. De hogy ezek a hagyományos régi kocsmák, amik a férfiaknak voltak az agórái valaha, hogy ezek is most már kezdenek eltünedezni, és a régi kocsmárosoknak a helyét átveszik a falusi uzsorások, és hogy így teljesen már más a hangulat, meg más az egésznek a lényege és a szerepe, és hát, hogy az embereknek most már arra sincsen pénzük, hogy oda elmenjenek, és ott igyanak, és együtt legyenek, hanem elmennek egy hónapba egyszer nagy bevásárlásra a legközelebbi szupermarketba, berakják a csomagtartóba az egész hónapra való piát, és akkor otthon pattint egy sört a tévé előtt mackónadrágba.
Jó, folytatjuk ezzel, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Sali Noémivel beszélgettek az Én Pestem kötet kapcsán, és ezzel fogjuk folytatni, illetve még sok minden mással terveim szerint, remélem, hogy marad rá elég idő, maradjatok ti is.